Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Én azt kérném, hogy különösen akik hátul ülnek, hogy jöjjenek kicsit közelebb. Nem vagyunk túl sokan, és ez a terem, ez a létszámhoz túl nagy. Hát azt hiszem, hogy barátságosabb lesz, hogy egy kicsit jobban látjuk egymást. Köszönöm szépen azoknak, akik megmozdultak. Igen, lehet, hogy ez a sorozat ugye nem a párválasztásról, nem a szexről szól. Ugye kicsit kisebbnek látszik az érdeklődés, pedig arról is szól. Meg még a szexről is, csak nem mindig világos. Na most, mielőtt az előadást elkezdeném, Pál úr János testvérünk, orgona művész fog improvizációt, illetve improvizálni a hangszeren, az orgonán. Ő azt mondta, hogy az alkalomhoz illőt. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami ehhez az alkalomhoz készít elő minket, hogy meghallgassuk. Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy kénytelen vagyok röviden elmondani, hogy hogyan épül fel ez a sorozat. Ugye emberképek konklúziói, ez a tulajdonképpeni címe. Mi következik abból, hogy mit gondolunk magunkról, hogy mit gondolunk arról, hogy kik vagyunk mi emberek, ennek milyen konklúziói vannak különböző területeken, főleg a párkapcsolatokban, a nevelésben és a lelki gondozásban. Most hát az első blokkot most fogjuk befejezni, mert a materialista emberkép következménye a nevelésben és a lelki gondozásban. Ez a mai téma. Na most, hogyha a pszichológia felől közelítjük, akkor két fontos irányzat jut eszünkbe. Az egyik a behaviorizmus, viselkedéstan, viselkedéstudomány, a másik pedig a pszichoanalízis. Látszólag két teljesen különböző irányzat, ugyanakkor mind a kettő az emberről úgy gondolkodik, hogy az ember lényegében az állatvilág tagja. Magas rendű állat, az az élőlény, aki a legmagasabbra jutott el a törzsfejlődési létrán, a létért folytatott küzdelem, illetve a természetes szelekció révén. Na most, amit itt kivetítve látunk, ez egy tipikus behaviorista kísérletre utal. Rengeteg fehéregér és fehér patkány kísérletet végeztek ők a laboratóriumban, azzal az előfeltevéssel, hogy a tanulási folyamat, amit ők tanulmányoztak, lényegében ugyanúgy zajlik az embernél is, mint az állatnál. Mert hogyha fölismerünk törvényszerűségeket állatkísérletekben, ebből következtetni tudunk arra is, hogy mi történik az embernél. A behaviorizmus azt gondolta magáról, és hát tulajdonképpen az utód a mai tanulásban is azt gondolja magáról, hogy az tekinthető igazán tudományosnak, ami a viselkedést vizsgálja. Tudnék, hogy mi van a fejemben, vagy mit érzek, az ellenőrizhetetlen, de hogy hogyan viselkedik egy állat, vagy hogyan viselkedik egy ember, azt meg lehet figyelni, azt le lehet írni. A klasszikus behaviorizmus óta le is lehet filmezni, akkor még nem nagyon lehetett. Rengeteg módon lehet rögzíteni, mérni lehet, ha éppen szükséges. Na hát egy pillanatra azért hadd álljak meg, mert mindenféle bibliai szemlélet nélkül is fölmerülnek azért kritikai észrevételek. Klasszikus példa lehet például egy dühöngő magatartás. Nem tudom, ismerőse számunkra, másokon esetleg megfigyeltük már. Most, ha valaki dühöng, csapkod, ordítozik, ennek a hátterében általában az van, hogy megszűnt a kontrollja, szétesett a viselkedése. Ha pszichológiailag meg akarom magyarázni, akkor valami ilyet mondok. Igen ám, de ha ugyanezt a jelenetet a színpadon látom, akkor azért az más. Mennyit kellett gyakorolni, hogy hatásos legyen a dühöngése. Még a rendező is beleszólt. Ne úgy tartsd az öklödet, hanem úgy. Meg hát azért a hanglejtéssel is vigyázz egy kicsit. A szemvilágos, tehát lélektanilag két egész különböző az a két viselkedés, ami látszatra esetleg ugyanaz. Na, ezzel már is fölkeltettem egy kicsit a gyanút a behaviorizmussal szemben. Ha megkérdezzük azt, hogy mi a nevelés, a tanulási lélektan, avagy a behaviorizmus szerint, gyakorlatilag ugyanaz. Behaviorizmusnak a 20. század elején nevezték, ma inkább tanulás lélektanról beszélünk, meg az ember egész magatartása tanulási folyamatokból épül fel, az elméletük szerint, hogy mi a nevelés, viselkedés, formálás. Valahogy a népi szóhasználatban is megvan ennek a nyoma, nem? Hát ember kell faragni ebből a faragatlan tuskóból. Hát az a nevelés feladata, hogy ezt megtegye. Tehát van egy nyersanyag, van gyermekanyag. Hallottuk ezt a kifejezést? Hát én sokszor hallottam, amikor még aktívan dolgoztam a Bárcin, a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, valami mindig berzenkedett bennem ez ellen a kifejezés ellen. A gyermek nem anyag. Hát egy ilyen osztályt kaptál, nagyon rossz gyermekanyag. Hát anyag. Ugye a materialista szemléletből fakad ez a hozzáállás. Úgyhogy ha vannak itt pedagógusok, szépen kérem őket, ne használjuk ezt a kifejezést, mégiscsak emberekről van szó. Na hát itt van a tipikus labirintus, ugye a kisegeret eleresztik a végén, és ha ügyesen fut, ha megtalálja a megfelelő utat, amit hát neki meg akar tanítani a kísérletező, akkor a céldobozban sajtot talál, sajt is van, hát jutalmazás alapon megy. De van olyan labirintus is, ahol büntetik. Ha rossz felé megy, akkor az orrocskájára enyhe kis áramütést kap. Attól nem szokott megdögleni, de kellemetlen, fájdalmas, arra nem megy. Hogy neveljük a gyerekeket? Hát persze, hogy így, nem? Ha valami olyat csinál, amit szeretnénk rögzíteni a viselkedésében, mert nem bent ment ki, hanem már kiment a vécére, megdicsérjük. Puszit kap, jutalmat kap. Amikor a kiskutya szépen, azt mondják, szolgál. Hátsó két lábára áll, a mellső lábait így tartja, megkapja a finom falatot a szájába. Jutalom. Ha valamit rosszul csinál, akkor büntetést kap. Van, aki megveri a kutyáját, de az állatvédőknek ne tessék elmondani. Hát az állatokat is tanítják, a cirkuszi produkciók többnyire ilyen tanítások eredményei, de mindenféle képzés, amiket állatokkal végeznek, a vakvezető kutya képzése, a vadászkutya képzése, azt is kell. És ugyanúgy a gyermeknevelés is, vannak olyan magatartásformák, amiket a környezet szívesen lát, köszönj szépen a néninek, és ha szépen köszön, akkor dicséretet kap, vagy utalmat kap. De hogyha a kis testvéred fejét vered a meséskönyvvel, akkor büntetést kapsz. Hát működik ez. Szépen, igen, a nevelés az viselkedés formálás. És mi a lelki gondozás? A lelki gondozásra szorul olyan szerencsétlen, ahogy viselkedik, az meg viselkedés terápia. Akár nevelés, akár terápia, bizonyos magatartás formákat kell súlykolni, gyakoroltatni. Az elmúlt alkalommal már hoztam is erre példát, amikor a Gottman könyvére utaltam, ez a Boldog házasság 7 titka, ahol a végén elmondja azt, hogy hogyan kell bánni az asszonnyal, ha azt akarjuk, hogy jó legyen a házasságunk, hogy mennyit kell hetente beszélgetni vele, hány percig. Arra emlékszem, hogy 5 percig kell simogatni naponta. Van még néhány más dolog is. El lehet olvasni ezt a könyvet, egyébként érdemes, mert tanulni is lehet belőle. De amikor ide jutottam, ez már a vége felé van a könyvnek, akkor azért ezen is kissé kiakadtam, nekem senki ne írja elő, hogy hány percig simogassam a feleségemet. Vagy jön belülről, vagy nem jön belülről. Hát a lényeg nem a viselkedés, hanem az, ami bennem van. Persze érdemes megtanulni a szeretet kifejezését, hogy eljusson a másikhoz. De a lényeg az, hogy van szeretet, nincs szeretet. Utaltam arra is, hogy a cseppenféle szeretet közlő csatornák is csatornák. Ha van szeretet, akkor ki kell deríteni, hogy mi a szeretet nyelve a másiknak, és akkor azt használni, de ha nincs szeretet, akkor hiába jó a csatorna. Akkor nem folyik benne semmi. Hát a lényeg az nem egészen itt van. Na hát lépjünk akkor tovább egy lépéssel. Először a pedagógiával, illetve a neveléssel fogunk foglalkozni. A különböző nevelési irányzatok forrása az emberkép, és természetesen itt most két nevelési irányzatról lesz szó. Az egyik a behaviorizmusra épülő, a másik a mélylélektanra, nevezetesen a pszichoanalízisre épülő nevelés. Kicsoda az ember? Ugye ez a kiinduló kérdésünk. Ebből fakad az, hogy mit tartunk a nevelés lényegének, és ha ez is megvan, ebből fakad az, hogy mit kell tennünk és hogyan. Tehát ez az összefüggés láncolat. Vagy egy kicsit szakszerűbben megfogalmazva, az antropológiánkból fakad a nevelés elmélet, a nevelés elméletből pedig a módszertan. Nos, hát itt már is a viselkedés formálásra fogok ugrani, ahol is a nevelés tárgya a gyermek anyag. Hát itt van a drága, itt van egy gyermek anyag. Hogy néz? Szépen vagy csúnyán? Valamit kezdeni kell vele. És itt van egy másik kis élőlény. Hát ő meg szépen föláll a két hátsó lábára, vár valamit a gazditól. Lényegében ugyanúgy foglalkoznak mind a ketten, mind a kettővel. A nevelés, ez csúnya szó, amit mondok. Dresszúra. Azért benne van a tevékenységünkben? Benne van. És én azt hiszem, hogy nem is baj. Hát azt is tisztázzuk, hogy az emberi test állati test, de hogyha valaki azt gondolja, hogy állat, hát lehet, hogy akkor annak megfelelően fog viselkedni, de az biztos, hogy nem látja a teljes embert. Az ember nem állat. Van alapvető minőségi különbség. Tehát a viselkedést formáló pedagógiáról van szó, ezen a következő táblán is. Az ember úgy működik, mint egy gép. A szellemi őst könnyű megtalálni, Descartes, a reflex fogalma is tőle származik, ér minket valamilyen hatás, inger, arra mi reagálunk, a legegyszerűbb esetben egy reflexzel, vagy belép a tanulási folyamat, amikor többféleképpen tudunk már reagálni ugyanarra, mert megtanultuk. Tehát ebből, hogy az ember gép, ebből fakad a viselkedésformálás, ami végül is dresszúra. Na most ennek a behaviorista teóriának az ősatját látjuk itt a képen. Én úgy látom, hogy nagyon kulturált arcú idős úrról van szó. Őt úgy hívják, hogy John Watson, a behaviorizmus atya. Hát persze azt mondják, hogy az amerikai telefonkönyvben több oldalon keresztül vannak Watsonok, de hát itt egy Watsonról van szó, aki hát megalapozta a behaviorista pszichológiát. Hát az ember mechanikusan működő, reaktív lény. A behaviorizmus, illetve a tanulási lektan szerint, és a nevelés pedig viselkedés, szelekció, jutalmazás és büntetés alapon. Szelekció, kiszűrjük a nekünk nem tetsző viselkedést, és jutalmazzuk azt, ami nekünk tetszik. Megerősítjük. Úgy hívják, hogy pozitív megerősítés. Pozitív megerősítés a sajt a kisegérnek, pozitív megerősítés a dicséret, vagy a túrórudi a gyereknek, ha valamit úgy csinál, ahogyan elvárjuk tőle, és hát reméljük, hogy szépen alakul is a viselkedése. Na hát itt látjuk a sarokban egy másik úri embernek a képét, gondolom mindenki ismeri már. Nagyobb képet is láttunk róla, ő Charles Darwin, a mélélektan szellemi őse, az evolúció elmélet. Mert azt mondta ki, hogy az ember sem kivétel az alól, hogy a fajok egymásból alakulnak ki. Tehát lényegében magasrendű állat, ösztön lény, és hát a pedagógia pedig ösztönöket szabályoz. Azaz nem engedi, hogy kiélje. Úgy, ahogy belülről jönne, beleszól, ezt így nem illik. Nem illik úgy zabálni, hogy magadba tömöd. Szépen udvariasan megvárod, amíg azt mondják, hogy jó étvágyat, és utána késsel, villával, kivéve a levest. Tehát visszafogjuk azt, ami természetesen jön belőlünk, és a személyen belül is ott van már a kontrollja ennek egy idő után. Freud a pszichoanalízis atya úgy képzeli el az emberi személyiséget, hogy mintha az egy szex, egy küzdő porond lenne, ahol egy szex őrült majom egy szűzies lelkületű nagynénivel folytat egy boxmeccset. Bizarr kép, nem? Nem én találtam ki, egy Bannister nevű angol pszichológus csúfolódott így a pszichoanalízise. Tűnik Freud azt gondolja, hogy három része van az embernek. A legősibb, az S. Ugye németül ez a semleges ő. Kosztolányi Dezső nagyon szellemesen fordította úgy, hogy az ős valami. Ős valami. Ma inkább azt mondják, hogy az ösztön lény. Azt lefordítani magyarra, hogy ez nem lehet. Az ellenkező póluson ott van a felettes én. Az ösztönlény velünk születik, a felettes lény már társadalmi termék, a szüleinktől, vagy egyáltalán a felnőtt környezetünktől kapjuk, ez ellenőrzi az ösztönlény törekvéseit, küzdenek egymással, nem akarja megengedni azt, amit az ösztönlény akar. De közbül, kettő között ott van az én, ez a játékvezető, egy ideges természetű bagtisztviselő, mert a neurózis úgy keletkezik Freud szerint, hogy nem sikerül létrehozni az egyensúlyt az ösztönén és a felettes én között. Az esz és az über ich, a felettes én között. És hát ezt kell valahogy szabályozni, van magyar irodalom ennek, nagyon szép, annak idején Bécs nagyon közel volt Budapesthez, úgyhogy sok tanítványa volt Freudnak Budapesten, Bálint Aliz volt az egyik, aki nevelési könyvet is írt, a gyermekszoba pszichológiája, talán régi könyvtári anyagból még elő lehet ásni, Hermann Aliz volt a másik, a híres pszichoanalitikusnak, Hermann Imrének volt a felesége. Tulajdonképpen nagyon jó könyveket írtak. De még a szocializmus korszakában is volt egy derék pszichoanalitikus szemléletű hölgy, a György Júlia, néhányan nagyon szívesen emlékeznek rá. Azért említem ezeket a neveket, mert úgy gondolom, hogy tiszteletet érdemelnek. Noha ezt a pedagógiai szemléletet nem tesszük magunkévá. Mert az ember magasan fejlett állat, azaz ösztönlény, ebből következik az, hogy szabályozni kell az ösztöneit, nem szabad magára hagyni, és ebből következik az, hogy irányítani kell az ösztönkielégítést már a tárgyválasztásban is, illetve lehet sublimálni. Freud nagyon szeretett a kémiából kölcsönözni fogalmakat, a sublimációt is innen vette, de ott azt jelenti, hogy egy szilárd halmazállapotú anyag folyadék átmenet nélkül egyből légneművé válik. A vágyom egy nő után, ez lehet, hogy az ösztön, én operettdala, de a lírai költő ezt már úgy mondja, reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Hát sokkal szebb, ne? Vagy azt mondja, hogy mikor az utcán átment a kedves, galambok gyűltek a verebekhez. Hát miről beszélsz? Szerelemről. Az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Igen, hát vannak itt állatok, madárka, verebek, galambok, ökrök. Hol a szerelem? Hát nyilván ott van, nagyon szépen kifejezve. Hát így kell ezt csinálni. Emberi módon, tehát adva van az anyag, mert anyag, ez a kiinduló pont, az anyagot érik hatások, például hosszú idő, év milliókkal dobálóznak az őslény tanászok, meg hát esetleg véletlen is, és ebből a létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció révén létrejön az ember. Dióhéjban az evolúció elmélet. Erről van szó? Azt gondolom, igen, de tegyünk mellé egy másik történetet Grimm meséből. Adva van egy varangyos béka, azután, hát külső körülmények, kútkáva, félhomály, esti homály, a királylány kuszia, és mi lesz belőle? Királyfi. Mekkora az esélye annak, hogy egy varangyos békából királyfi legyen? Van némi valószínűsége? És annak, hogy az anyagból hosszú idő alatt, különös véletlenek folytán előálljon az ember. Azt már említettem múltkor, hogy csillagász barátom szerint, ha egy kopoltyúval lélegző állat kijön a vízből, annak nem tüdeje lesz, hanem megdöglik. Hát legalábbis föl lehet vetni, vagy oda lehet írni kérdő jeleket is az evolúció elmélet mellé. Ugyanakkor hát bizonyos adalékok arra utalnak, mintha igaz lenne, de más tények pedig nem igazolják és nem húzzák alá. Nekem sokkal egyszerűbb azt gondolni, hogy Isten minket embernek teremtett. Igen, a föld porából, tehát ugyanabból az anyagból, mint más élőlényeket, de élet leheletét adta az ember orrába, így lett az ember élőlényé. Eleve így, tulajdonképpen egyszerű. Hogy mennyi idő telt el közben, nem tudom, nyilvánvaló, hogy a bibliai őstörténet teli van jelképekkel, ez vonatkozik akár az évekre is, a napokra is. 6 nap, hány nap, 6 világkorszak, vagy mi ez? Isten számára nincs idő olyan értelemben, mint ahogy számunkra van. Ez a mi időnk, ez a 24 órás nap. Na most, hogy világos legyen az egész, ezt a két pedagógiai irányzatot hasonlítjuk össze. Tehát az emberkép itt a fontos fogalom. A pedagógiai irányzatok itt szerepelnek a baloldali oszlopban, a viselkedést formáló pedagógia alatta az ösztönöket formáló ösztönöket szabályozó pedagógia. Milyen emberképpel dolgoznak ezek? A viselkedést formáló pedagógia egy mechanikus emberképpel, eszerint a fejlődés külső hatásokra történik, tehát óriási a szerepe a nevelésnek. Itt is felfedezhetjük könnyen a szellemi őst, Lak személyében, 17. század. Semmi nincs az értelemben, ami nem volt előbb az érzékekben, mert az érzékszervek ablakain keresztül jut be az ismeret az én fejembe. Hadd jegyezzem meg már most, majdnem kortársa egy generációval későbbi Leibniz, aki idézte ezt a mondatot, de valamit még hozzáfűzött. Leibnizén így szerepel: nihil est in intellectu, vod non fuerit in sensu, tehát semmi nincs az értelemben, ami nem volt az érzékekben, excepte ipse intellectus, kivéve magát az értelmet. Nem tudom, hogy azt mondjuk egy férfiról, hogy az ipse, hogy ez innen van-e. Nem valószínű. És én azt gondolom, hogy ezzel Leibniz egy nagyon fontos dologra mutatott rá, éppen az egyik lényeges különbségre mindenféle állati élőlény és az ember között. És a nevelés, a pedagógus olyan, a viselkedést formáló pedagógia esetében, mint a szobrász, aki embert farag az alaktalan tuskóból, a cél pedig hasznos szokások kialakítása. Hasznos szokások. Ne köpködjön, de étkezzen késsel, villámmal, rendszeresen. Az időjárásnak megfelelően öltözködjön, legyen udvarias, tudjon viselkedni. Jól viselkedni, vagy a társadalmi elvárásoknak megfelelően viselkedni. Ez a cél. Az ösztönöket szabályozó pedagógia esetében pedig egy biológiai emberkép érvényesül, tehát az ember ösztönlény, belső erők mozgatják, de kívülről azért szabályozható. Tehát ha az előbb még azt mondhatom, hogy semmi nincs benne, az egészet nekünk kell létrehozni, a nevelésen múlik minden. A pszichoanalízis már nem mondja, hogy a nevelésen múlik minden, benne van, vannak benne hajlamok. De az ösztönöket szabályozni kell, mederbe kell terelni. Ne pusztítson. Az árvíz szorítsuk gátak közé, működtessünk erőművet, így ugyanazt az energiát kihasználhatjuk, fölhasználhatjuk. Na ez röviden az elmélete, tehát a pedagógus hasonlít egy erőművet építő mérnökhöz, aki szabályozza, mederbe tereli az ősi energiákat, és a cél a közösség érdekeihez igazodó ösztönszabályozás. Közösség érdekeihez, a közösséget képviseli személyen belül a felettes én. A szüleinknek, környezetünknek az elvárásait képviselik. Én azt gondolom, hogy ez a megközelítés is megérdemli azt, hogy odafigyeljünk rá, de még mindig nem elég. Azért szeretném ezt a sorozatot majd folytatni egészen a bibliai emberképig. Egy hét múlva elkezdjük a humanista emberképnek a tárgyalását, de egyelőre még a materializmusnál tartunk. Na ez most egy kis utalás azért a bibliai szemléletű nevelésre. Látunk itt egy embert, és mellette a báránykáit. Igen, én azt gondolom szép bibliai kép az, hogy pásztorra van szükség. Pásztorra, aki gondoskodik, aki vezet, aki őriz. És mindez a pedagógus, illetve a szülő feladata. Az ember Isten eltorzult képe. Sajnálom, de ezt a jelzőt közbe kell iktatni, hogy eltorzult képe, mert ha ránk néznek, akkor már nem Isten jut eszükbe az embereknek. Eltorzult rajtunk Isten képe. De mindannyian tudjuk, hogy ki volt az, aki azt merte mondani, hogy aki engem látott, látta az atyát. Jézus, a názáreti Jézus, az az ember, aki tökéletesen tükrözte Isten szeretet lényét. Persze nem csak ember, Isten. És ezt már megbeszéltük, mind a kettő 100%-osan. Mi következik ebből, hogy Isten eltorzult képe? Az, hogy a nevelés lényege az értékközvetítés. Erről majd később szó lesz. És abból fakad az, hogy egy pásztori feladat. Őrzi, táplálja, vezeti a nyájat. A keleti pásztor a nyáj előtt ment annak idején. Nem a végén kullogott a nyáj után, úgyhogy rábízza a kutyákra a nyájat, ő meg csak ballag, hanem elől, mert körül kellett nézni a dimbes-dombos területen, hol van még zöld fű, hol van esetleg ivási lehetőség. Hát az ember életvezetése értékekhez igazodik. Erről minden sorozatban többször szó esett. Ugye kőműves Telemen számára félvék ezüst, félvék arany nagyobb érték, mint a feleség. Pál apostol számára pedig Jézus Krisztus ismerete, vele való életközösség olyan érték, hogy mindent képes azért hátrahagyni, odaadni. Na most akkor a lelki gondozásról beszéljünk egy kicsit. Azt mondtam, hogy ennek az emberképnek a alapján a lelki gondozás is viselkedés, terápia. Hát itt látunk egy kis mozaikot, egy hát eufóriát átélő csoporttól. Tudnék, a cél az, hogy jól érezzük magunkat. Azért megyünk társaságba, olyanba, ahol jól érezzük magunkat, azért eszünk, iszunk, mert jól esik, jól érezzük magunkat, azért pihentetjük a testet, mert attól is jól érezzük magunkat, de gyakorolni kell, tanulj meg úgy viselkedni, hogy jól érezd magad. Igen, a közösségbe illeszkedéshez is hozzátartozik ez, hogy befogadjanak, hogy elfogadjanak, hogy ne nézzenek ki onnan. És memorizálj, olvasd, gyakorolj, és mondj sok-sok imát, mondják a hívőknek. Lelki gondozásban. Meg olvasd nagyon sokat a Bibliát. Meg sok-sok kegyes gyakorlatot kell elvégezni. Remélem, senki nem ért félre. Szerintem is olvasni kell a Bibliát, meg imádkozni kell, meg jóhasokat. De mi a különbség? Az, hogy én nem gondolom azt, hogy attól leszek jobb keresztjén. Hogy gyakorolom, súlykolom, súlykolom, és még tovább, és újra meg újra csinálom, akkor már az indiai vallás még tovább megy, mert a kis szélkerék pörgeti az imát, akkor oda se kell figyelni, annyiszor elmondja, ahányat pörög. És én azt hiszem, bocsánat, de hogyha valaki mechanikusan mondja el, akár a legszebb keresztény imát a mi atyánkot, az nem ér többet. De ha odafigyel, akkor igen, az imádság lényege az Istennel való közösség. Ha mechanikus, akár bibliaolvasás, akár imádság, az nem bibliaolvasás és nem imádság, csak külsőleg viselkedés. lelki békéd tulajdonképpen az önzés egyensúlya, hiszen a cél az, hogy jól érez maga, és amíg addig imádkozz, és addig énekelj, vagy addig vezekelj, ez inkább a középkor, amíg elönt az eufórikus érzés. Tehát amikor az ember úgy begerjeszti magát. Hát van ilyen kegyességi gyakorlat napjainkban? Van bizony. Önmagában az nem baj, se valaki mit a képen látszik, fölemeli a karjait. Az ószövetségi emberek is úgy imádkoztak. De ne tévesszük össze a lényeget a formától, és ne a forma vigyen el minket a lényeghez. Nem az ima pozíció szenteli meg az imádságot, hanem az, ami a szívben van. Még az sem, hogy hol imádkozik valaki. Amikor a samáriai asszony megkérdezte Jézust, hogy hol kell imádkozni, akkor Jeruzsálemben? Ti azt mondjátok. Vagy itt a Garizim hegyén? Jézus azt mondja, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és valóságosan imádják. A legtöbb bibliafordítás úgy hozza, hogy igazságban, valóságosan. Itt erről van szó. Bibliai szemléletű lelki gondozásra csak egy pillantást vessünk, mert itt is van egy rokon szenves úriember, őt úgy hívják, hogy Larry vagy Lawrence Krebb, több könyvben megjelent magyarul is, azt mondja, hogy a cél a gondozott kerüljön közelebb Istenhez. És nem az a lelki gondozás célja, hogy jobban érezze magát. Egy kis sztorit, hát elmondtam már párszor, hadd mondjam el most is, a Mélyre néző című Krebb könyvben olvasható. Fölkereste őt egy középkorú férfi, lelki gondozói beszélgetést kért, és azt mondta, szeretném jól érezni magam minél előbb. Mire Krebb? Akkor szerezzen be megfelelő mennyiséget a kedvenc italából, és egy készséges hölgy társaságában utazzon el néhány hétre a Bahamákra. Az illető megdöbbent, megkérdezte, ön keresztjén? Miért kérni? Mert a válasza nem látszik túl biblikusnak. Erre Krebb, ez a megfelelő válasz a kérésére. Mert ha rövid időn belül jól akarja érezni magát, akkor nem javaslom Jézus Krisztus követését. Akkor tegye azt, amit mondtam, jól fogja érezni magát, igaz, nem túl hosszú időre. Ki mondta azt, hogy a kereszténység, vagy a keresztény élet mindig csupa napsugár? Pusztai vándorlás. Jézus Krisztus követése, aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét naponta, és kövesse. Kövesse engem. Nem mindig kellemes. Néha nagyon ciki, kellemetlen. Hogy néznek rám az emberek? Hülyének tartanak. Vannak, akiket bebörtönöznek és megölnek azért, mert vállalják Jézus Krisztus. Hogy is van ez, meg a jó érzés? Azért ott van, közelebb Istenhez fogyasztói szemlélettel, ez Krebb egy másik könyvének a címe, nagy betűkkel a címlapon, közelebb Istenhez, kisebb betűkkel és kérdőjellel, fogyasztói szemlélettel, pedig ez a ki lényege a könyvnek, az üzenete. Tudjuk, az derül ki belőle, hogy fogyasztói szemlélettel nem lehet közelebb kerülni Istenhez. De nekem olyan jó Isten közelsége, írja a Zsoltár, az egyik Zsoltár, olyan jó. Hát jól érzem magam Isten közelében. De ugyanakkor azt is olvassuk, szintén a Bibliában, Ézsaiásnál, ha vizen mi kelsz át, én veled vagyok, a folyókon azok nem borítanak el, ha tűzben jársz, nem égsz meg, vagy nem perzselősz meg, a láng nem árt neked, mert én veled vagyok. De vegyük észre, hogy azért van olyan, hogy vizen jársz, vagy vízben. Bele kell gázolni. Másképp nem lehet átmenni. És akkor minimum nedves leszel. Hát az nem kellemes, ha még hideg szél is fúj. Vagy tűzben. És ő megőriz. És nem fogok megégni. Igen, mert egy dolgot ígér. Azt, hogy velem lesz. Az Úr Jézus senkinek nem ígérte azt, hogy könnyű, jó élete lesz, ha őt követi. Igen, azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy bővölködjenek, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. De nem az anyagi bőségre gondol, hanem a lelki kincsekre, az örökké való kincsekre. Hiszen a hegyi beszédben is azokról beszélt. Na hát ez csak egy pillantás volt előre a bibliai lelki gondozáshoz. Tehát lehet víz és tűz, de Isten nem hagy el egyikbe sem. És a bibliai lelki gondozás még mindig a célja a szív megváltozása, az értékrend megváltozása, nem a viselkedésé. De a szívből fakad a viselkedés. A szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, gyilkosságok, hazugságok, minden gonosz tett, Isten káromlása. De a jó ember szívének jó kincseiből hozza elő a jót. A bibliai lelki gondozás nem a viselkedést alakítja, a szívet alakítja, mert abból fakad a viselkedés. Hát ezzel természetesen a harmadik blokkra szaladtam előre, de hát eddig is ezt tettem, és a humanista irányzattal kapcsolatban is ez lesz a helyzet. A lelki béke kulcsa nem az euforikus érzés, hanem a kegyelem, ami szintén örömérzéssel jár. Hát örülök neki. Hát nem kell meghalni. Kegyelmet kaptam. Szabad vagyok. Tehát Istentől jön hozzám a kegyelem, tőlem megy a többi emberhez. Tehát az történik, ami például a gonosz szolga történetében fordítva zajlik, illetve nem történik, ő megkapja a kegyelmet a királytól, de a szolgatársához kegyetlen, amikor be akarja vasalni a 100 dénárt, pedig neki 10 000 talentumot engedtek el. Mert Pál apostol vallomása, és ide tartozik, tulajdonképpen utaltam már rá ma, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. És ezzel befejeztem. Örülök, hogy nem léptem annyira túl, mint múlt héten, lehet, hogy azért jöttek kevesebben. Tessék tovább mondani, hogy nem olyan hosszú. Kérdés doboz van ott hátul, lehet bele dobálni. Egy hét múlva pedig elkezdjük a harmadik blokkot, azt igyekszünk majd tisztázni, hogy a humanista emberkép az tulajdonképpen mit jelent. Az előadás címe így hangzik, az aktív, autonóm lény álmai, törekvései és etikája. Mert a humanizmus szerint az ember aktív, autonóm lény. Ez is nagyon szép. Ha lehet tanulni a behavioristáktól, lehet tanulni a pszichoanalitikusoktól, szerintem lehet sokat. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. A gonosz minden fajtájától őrizkedjetek. A humanizmustól is sokat lehet tanulni. De a hívő ember számára nem ez a cél. Nem ez a teljesség. Fölhasználhatok sok mindent, a világi tudományból is. Vannak, akik az egész pszichológiát még jó, ha a papírkosárba dobják, kidobják a szemétbe. Szerintem kár. Megfelelő módon kell használni. Úgyhogy az ige által megtisztítva Isten lelkének a vezetésével, legalábbis nekem ez a szemléletem. Akkor köszönöm szépen a figyelmet. A doboz? Igen, az ott van. Szép nagy doboz van, sok kérdés fér bele. Lehet most kérdezni, igen, van kérdésed is van? Van, hát akkor.
Te több derék testvérünkkel ülsz le lelki gondozói beszélgetésre. Mit látsz, mit várnak el tőled a gondozottak?
Ha nem mindig azt várják, amit kapnak. Mert én azt hiszem, hogy valóban sokszor azt várja, hogy jól érezze magát, és hát azt várja, hogy valahogy én javítsam meg például a férjét. Pedig én azt nem tudom. És azt ritkán várja, hogy a saját portáján söprögesse. Na most, hát többnyire párok jönnek, jegyes párok, házas párok beszélgetésre. Elárulom azt is, hogy többször jönnek az asszonyok. Aztán szoktam mondani, hogy azért hozzá a férjét is, vagy küldje legalább. Általában mind a kettőnek szüksége van egy kis tisztázásra, mert az egyik fele a házas párnak csak egy félházas pár. Az úgy együtt működik valahogy jól. Hát a saját életünkben is ezt tapasztaljuk. Úgyhogy az végképp, ne azt is várják néha, hogy tegyek igazságot. Kinek van igaza? Hát ezt meg szoktam mondani, ez fölmerül, hogy erre nem vállalkozom. Hanem én azt szeretném, ha ők egymás kezét újra meg tudnák fogni. Megértenék, el tudnák fogni egymást, és eljutnának a megbocsátásig és a megbékélés. Hát nem tudom, hogy kielégítő. Na most, hogy mennyire eredményes, ez nagyon különböző. Vannak visszaesők, vannak röpködők, boldogan röpülnek ki, aztán letörve esetleg visszajönnek. Na, most is, de ha már ezt megkérdezted, egy kis reklámot hadd csináljak a nyári házasság gondozó heteinkre, mert ott nem egy beszélgetés van, vagy esetleg néhány beszélgetés, hanem 5 vagy 6 teljes napon keresztül vagyunk együtt, ahol hangzik előadás, sokkal jobb, mint ez. Mert nem csak én tartok előadást, de én is. Meg kis csoportbeszélgetés is van, meg arra is van mód, hogy személyesen beszélgessünk meg. Ott van egy nagyon jól kialakult forma, az, hogy házaspár házaspárral ül le. A feleségemmel most már, hát nem tudom, 20 évet csináljuk körülbelül, már egész jól kialakult, hogy tudunk együtt működni, az elején csikorgott talán egy kicsit ez. Tehát érdemes ezekre eljönni. Na most mikor lesz ez? A Biblia és Család, az internet, Súgja István, mert valahogy nem jött ide a legfrissebb száma, a Csuda vigyel, a Biblia és Családnak, de vannak gyülekezetek, ahol lehet kapni, de a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat honlapján megtalálhatók a fontos információk, a 3W után BHS, Böhöszö, Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat.hu, és ott lehet olvasni azt, hogy pontosan mikor lesz, hova kell jelentkezni. Életkori határ, hát van, 18-on fölül csak, és csak házaspárok jöhetnek, 81 éves korig, de adott esetben korengedményt adunk. Tehát ezt azért mondom, hogy házaspárok, mert már volt olyan, hogy ugye levélben jelentkezett valaki, aztán írt egy újabb levelet, sajnos a férjem nem tud eljönni, helyette elvihetem-e az apukámat. Hát sajnos meg kellett írni neki, hogy szívesen látjuk az apukát más alkalommal, de házaspári héten nem. Na, van-e valakinek még kérdése? Istvánnak egy nagyon konstruktív kérdése volt. Na, akkor ott van a kérdésdoboz. Akkor Isten velünk, viszontlátásra.